Az Úr Jézus Krisztus áldott és dicsőítésre méltó nevében köszöntelek titeket a mai estén is. Tegnap beszéltünk arról, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy hatástalanítsa, legyőzze az Isten természetével és Isten rendjével ellentétes erőket, letörje a hatalmukat, és ő ezt el is végezte. És oly módon végezte ezt el, mint engesztelő áldozat, hogy ő azáltal, a módszer által védő burkot is biztosított a számunkra. Hogy mi, akik magunktól összeférhetetlenek vagyunk Istennel, az ő védelme alatt, az Úr Jézus vérének a védelme alatt, védő pajzs alatt mégiscsak közel lehessünk az Atya Istenhez, és megtapasztalhassuk az ő szeretetét és az ő gondoskodását. Az Úr Jézus azért jött, és ezt végezte el. És én nem tudom ezt tenni, amit ő. Én nem vagyok képes arra, hogy azt tegyem, amit ő. Sőt, ha igyekeznék is, csak rontanék a helyzeten. Ezért csak egy lehetőségem van. Csak egyetlen egy megoldás van. Ha az egész életemet maradéktalanul és mindörökre az ő kezébe teszem le, és őt sem gazdagságomban, sem szegénységemben, sem egészségemben, sem betegségemben, sem boldog, sem boldogtalan napjaimban hitetlenül el nem hagyom, hanem az ő hűséges követőjeként és tanítványaként élem. Isten engem úgy segéljen. És Isten valóban segít. Mert tegnap csak a nagy ünnep első feléről beszéltem, ha feltűnt volna valakinek. Tegnap a húsvétről beszéltem, és hát annak az 1%-át sem mondtam el, hogy mi mindent lehetne még mondani arról, hogy mit végzett el az Úr Jézus azáltal, hogy meghalt és föltámadott. De ugye a nagy ünnepnek van egy másik fele. És a másik fele az az, hogy az Úr Jézus, bár ő fölment a mennyekbe, és szüntelenül közben jár értünk a mennyi édesatyánál, nem hagyott bennünket árván, hanem elküldte a Szent Lelket. Azt a Szent Lelket küldte el, aki ő benne is munkálkodott, és munkálkodik mind a mai napig. És amikor meg vagyok győződve arról, meg lettem győződve arról, hogy az egyetlen biztos pont az életemben az lehet, hogyha nem a magamé vagyok, hanem az Úr Jézusé. Amikor meg lettem győződve erről, az Úr Jézus összekötötte az én életemet az övével. Összekötött engem ővele személyesen, és pedig a Szent Lélek által. És nagyon fontos ezt megérteni. Annyira fontos, hogy az Úr Jézus többször is beszél róla, és annyira fontos, hogy amikor Pál apostol a római gyülekezetnek el akarja magyarázni, hogy ő mit szokott tanítani, mert nem ismerték őt, akkor ír erről, ír a Szentlélek munkájáról több helyen is. Az egyik részt szeretném felolvasni, ami kapcsolódik ahhoz a ponthoz, ahol most vagyunk. Hogy Pál apostol, miután elmagyarázta, hogy milyen nagy dolog, hogy meghalt és föltámadott az Úr Jézus, azt mondja, nincsen most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt az ószövetségi törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten. Amikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el, a bűnös testhez hasonló formában és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön mi bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek. De akik a lélek szerint, a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a szent lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. De akik test szerint élnek, és akik test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban, ti akik hisztek az Úr Jézus Krisztusban, ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De hát, akiben nincs Krisztus lelke, az nem is az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, de a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, már pedig így van, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk. De nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnatok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. És akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám! És maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Kik az Isten fiai? Akiket Isten lelke vezérel. Ha magamat az Úr Jézusra bíztam, mi vagyok, ki vagyok? Isten gyermeke. Akkor mi valósulhat az én életembe? Mi kell, hogy megvalósuljon az életemben? Hogy a lélek vezessen engem. Ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Ha semmi másra nem fogtok emlékezni ebből a fél órából, akkor azt az egyet legalább, vagy erre az egyre emlékezzetek. A lélek által megölitek a test cselekedeteit, ha ezt csináljátok, akkor élni fogtok, mert ez az a segítség, amit az Úr Jézus biztosít annak az embernek a számára, aki az Úr Jézusra bízta magát. Vezet a Szent Lélek, ugyan mint amikor a szülő elkezdi nevelni a gyermekét. Sokat foglalkozik vele, az édesanyja, az édesapa is. És ugyanúgy, amikor az ember az Úr Jézushoz tér, akkor az Úr Jézus kezd vele foglalkozni, kezdi őt nevelni, mert nem elég, neki se, hogy kihozzon bennünket az örvényből, amiről tegnap beszéltem. Ő is azt akarja látni, hogy folyóvíz mellett ültetett gyümölcsfa legyen az életünk. És aki csak arra jár, az szakadhat a gyümölcsből, amit ez a fa terem. És ezért kezd dolgozni a Szentlélek a hívő emberben, és megmagyarázza neki az Isten gondolkodását. Megmagyarázza neki az Isten rendjét, ahogyan a szülő a gyerekének elmagyarázza a család rendjét. Erről beszéltem az első előadásomban. Ugye ez az első lépés. A Szentlélek elkezdi magyarázni Isten gondolkodását, Isten rendjét. És a Szentlélek ezt úgy szereti csinálni, hogyha közösen olvasunk Isten igéjét. Mert aki olvas, az értelmez is. És az egy veszélyes dolog, ha még nem tudjuk, hogy Isten hogyan beszél. Az nagyon félrevezethet bennünket. Ezért érdemes közösen Bibliát olvasni olyan emberrel, aki ezt már csinálta egy darabig. Ő is valaki mással. Aki már megtanulta, hogy Isten hogyan beszél. Aki már el tudja magyarázni, hogy mit jelentenek a szavak. És a legjobb természetesen élő emberekkel közösen olvasni a Bibliát és hallani, hogy ki ebből mit értett meg, ki hogyan alkalmazza ezt már a saját életében, vagy hogyan tudnánk azt alkalmazni az életünkben, amiről az ige éppen beszél. De ha nincs élő a közelben, akkor a halott is megteszi. Mármint nem megyünk egy sírhoz, hogy előásunk egy tesót. Már vannak olyan okos tesók, akik hátra hagyták a gondolataikat. Könyvekben. Bocsánat, nem kellett volna talán ez a szünet. Mert ugye tehát nem ilyen lebegő gondolatokról beszélek. Vannak könyvek. Jaj, de jó. Ahol egy hívő tesó elmagyarázza, hogy az a szakasz, amit éppen olvastam, az mit jelent. Ugye, de ez a B-terv. A könyv a B-terv. Érettebb, nálom érettebb testvérekkel együtt. Az ige körül lenne az az a terv. Az a legjobb. És aki jár ilyen találkozásokra, aki jár ilyen alkalmakra, az tudja, hogy milyen jó, amikor nem egy ember beszél, és mondja a tutit, és a többiek, ja, biztos így van, biztos így van. Nem. Milyen jó az, amikor mindenki hozzászólhat, mindenki kérdezhet, és talán olyan kérdés merül föl, amire én is tudom a választ. És akkor mondhatom én is. Ilyenkor derül ki, amikor az adott gyülekezetben először tartottam Biblia órát, akkor jöttek a felnőtt testvérek, és hát gonosz, mert tudjátok, hogy néha-néha gonosz vagyok, kérdeztem, hogy akkor mindenki olvasson föl egy mondatot. És azonnal kiderült, hogy volt egy-két ember, aki olyan fordítást hozott, amit ő sem tudott értelmezni, már pedig fel se tudta olvasni. Nem értette a szavakat, a felolvasásból már kiderült, hogy ez egyáltalán nem az ő nyelve. Hát, kérdeztem, akkor miről fogunk beszélni? Ha fel se tudom olvasni az Isten igényét. De volt olyan tesó is, aki azért vett Bibliát, hogy legyen neki a Bibliórán. Mert ő csak leszokott ülni, és akkor tiszteletes úr elmondja, hogy mit kell tudni. És elég gyorsan megértették, mert amikor kérdeztem, hogy kellene itt bibliórát tartani, azt mondták a gyakorlott gyülekezeti tagok, hogy azt se tudjuk, hogy az micsoda. Van olyan gyülekezet, komolyan mondom. Amikor egyszer megkóstolták, annyira megtetszett, hogy minden mai napig megvan. Nem az én vezetésemmel, mert ugye én vagyok a Jolly Joker, csak segítek itt, ott, ahol éppen hiányzik egy ember. Nagyon jó. Ez az alap. De ugye beszéltünk három, a család három jellemzőjéről. Nem csak a rend, amit a szüleim találtak ki, és amit nekem meg kell tanulnom, de ami nekem természetessé válik, és ugyanúgy a Szentlélek munkája, hogy Isten rendjére fog tanítani bennünket, az elején furcsa lesz, de majd belejövünk, megtanuljuk, és meg fogjuk látni, hogy milyen jó. A második lépés az, amiről éppen hallottunk a bizonságtételben is. Hogy a Szentlélek szeretetesen, de nevel bennünket. Emlékeztek a macira? Hogy néha-néha úgy nevel, édesanyja, édesapa, hogy odébb rakja macit a kisgyerekének. És a gyereknek oda kell nyúlnia. Oda kell kúsznia. Aztán oda kell másznia. És akkor még mindig távol vagyunk a pizzasütéstől. Ugye? De úgy kezdődik. És higgyétek el, Isten is így nevel bennünket. És amikor elkezdi ezt csinálni, akkor tényleg az az érzésünk van, hogy kővel dobál bennünket arcra. Az első komoly próba az olyan, hogy elsüllyed a talaj. Az első komoly próbában az a kérdés merül föl, hogy azért lettem hívő? Azért lettem hívő, hogy Isten ezt csinálja velem? Nemrég a feleségemmel visszatekintettünk az életünkre. És láttuk, hogy a mi életünkbe, de mi biztos nehezen nevelhető gyerekek vagyunk, a mi életünkben ilyen másfél-két évente van egy próba. De az első volt a legborzasztóbb. Amikor még nem tudod, hogy próbára tesz téged az Isten, mert Isten tudja, hogy mit fog még tőled kérni. Isten tudja, hogy milyen feladatokat szeretne még neked adni. Isten tudja, hogy hol szeretne téged használni az ő országában, és ahhoz kell kiképzés. Az első próba, legalább a mi életünkben, a legrosszabb volt. Amikor papírt kaptunk arról, a misszionárus képzés elvégzése után, hogy alkalmatlanak vagyunk a missziói munkára. Mi a feleségemmel együtt alkalmatlanak vagyunk arra, hogy missziói munkát végezzünk. És megígérték, hogy ezt a levelet el is fogják küldeni a területi igazgatóságnak. Magyarul felejtsük el, hogy bármikor is Magyarországra menjünk. Ez volt nagyjából 27 évvel ezelőtt. Ja, a kő meg az arc. Tehát bármikor, amikor valaki azt mondja, Márkó, te ehhez nem értesz. Bármikor, amikor valaki azt mondja, hogy Márkó, mit mondasz, annak sem értem. Bármikor, amikor valaki azt mondja, hogy nem így kellett volna. Ilyenkor megmondhatom, hogy tudom, papírom van róla. Én teljesen alkalmatlan vagyok erre. Már 27 éve. Ja, most vicces, de nem volt vicces. Tehát ott és akkor, már volt előtte egy folyamat, de ott és akkor tanultunk bőtölni. Ott és akkor igazából már a kénes köveket imádkoztunk le a mennyből, hogy Isten pusztítsa el az ellenségeinket. Ott tanultunk egy nagyon bölcs misszionárius asszonytól imádkozni az ellenségekért. És amikor tavasszal egy zavarodott bácsi arról volt meggyőződve, hogy még mindig abban a házban lakik, ahol mi, és lefűrészelte a lakatot a kertkapuról, és be akart menni a házba, és miután ez már ötödször vagy hatszor megtörtént, megtanultuk a rendőröktől, hogy mikor kell őket hívni, és mit kell csinálni, és fenntartjuk a bácsit, és kijön a rendőr, és fölveszik a jegyzőkönyvet, és a rendőrnő azt mondja, hogy maguk eléggé nyugodtak. Ahhoz képest, ami itt történik. És mi úgy voltunk vele, hogy hát tudnád. Egyrészt, hogy bennünk mi dúl, másrészt most teljesen komolyan azt gondolod, hogy ez volt a legnagyobb probléma az életünkben? Tehát Isten gyakoroltat. Tehát ha úgy érzed, hogy nem érdemelted meg ezt a próbát, akkor a következőre gondolj. Lesz ez még rosszabb is. Ez a próba azért van, hogy valamit tanuljál belőle. Tanuljál sírni. Tanuljál böjtölni. Tanuljál segítséget kérni testvérektől. Tanuld meg megvárni Isten válaszát. Tanuld meg megvárni Isten megoldását. Nem tudom. Isten fogja neked elmondani, hogy mit kell tanulni. De azért fogod megtanulni, mert erre szükséged lesz. Majd, 2 év múlva. Ugye Ábrahám sem úgy kezdte, hogy föláldozta a fiát. Volt róla szó. Már volt 1-2 próba Ábrahám életébe. Úgy kezdődött, hogy az apja fogta őt, azt mondta, fiam, gyere, nem maradunk itt. Az, hogy Ábrahám, Isten azt kérte Ábrahámtól, hogy áldozza fel a fiát, ez volt az utolsó próba. Nem az első. Isten nem így kezdődik. Nem így kezdi a nevelést. De felkészít. És akkor a harmadik dolgot már mondtam, amit a Szentlélek tesz. Bevon téged Isten országának az építésébe. Valamikor, valahogyan. Nem lehet előre tudni, hogy mi lesz az. De valamikor lesz olyan gyümölcs az életedben, amit valaki meg fog kóstolni. Valamikor lesz egy gyümölcs az életedben, amiről valaki azt fogja mondani, hogy de jó, hogy ezt tetted. De jó, hogy ezt mondtad. De jó, hogy nem mondtál semmit. És te csak csodálkozol, hogy mi van? Hát én még tanulom ezt. Tehát én nem csináltam én semmit. Nem csináltam semmi különlegeset. Csak hallgattam az Isten szavára, követtem a Szentlélek vezetését, már keresztül mentem 1-2 ilyen dolgon. Mi van? És akkor látod, hogy dolgozik rajtad az Isten. Amikor benne vagy, nem látod. Én emlékszem, amikor túráztunk Mátraháza környékén, és akkor visszafele mentünk a szálloda fele, és csak felfele volt az út. És mi csak mentünk. És mindig azt nézik, hogy gyerekek, meddig tart ez még? Soha nem fogunk odaérni. De érdemes ilyenkor egyszer megállni, és visszapillantani. Honnan is jöttünk? Azta. Komolyan? Onnan? Hát ahhoz képest? Ahhoz képest nem rossz. Most ahhoz képest, de ahhoz képest egyáltalán nem rossz. Ugye ez történik? Amikor valaki visszajelzést ad neked, hogy de jó, hogy ezt tetted. De jó, hogy azt nem tetted meg. De jó, hogy azt mondtad. De jó, hogy nem mondtál semmit. És akkor ilyenkor legyen időt nem csak hálát adni, hanem visszapillantani, hogy ez én vagyok. Én csináltam ezt? De én nem így ismerem magam. De ha visszanézek 2-3-4 évre, akkor mégiscsak dolgozik rajtam az Isten. Ez az a folyamat, amiben belekörülsz, amikor az Úr Jézusé válsz. Követő és tanítvány lettél, és mind a két szó hangsúlyos. Nem a követő dönti el, hogy hova megy. A követő követ. Lehetnek félelmeim. Volt egy munkatársam a Timoteus társaságnál, aki azért nem akart megtérni, mert attól tartott, hogy abban a pillanatban, hogy ő megtér, Isten őt az északi sarkra fogja küldeni az eszkimók közé evangéliumot hirdetni, és ő utálta a hideget. Ő se tudja, hogy honnan szedte ezt, tehát ez volt az ő fix ideája, az ő félelme, hogy na, biztos, hogy Biztos, hogy az lesz. És tegnap is hallottunk róla, hogy lehetnek bennünk félelmek, hogy tényleg az Úr Jézus követője akarok lenni. Nem lenne sokkal jobb, hogyha az Úr Jézus az én utamon vándorolna velem, és akkor én mondom, hogy Úr Jézus, itt jobbra, itt balra, itt álljunk meg. Nem így lenne sokkal jobb? Nem, egyáltalán nem. Mert akkor valamit félreértettem. Ha az Úr Jézus követője vagyok, akkor ő megy előre. És ha én azt gondolom, hogy nehéz az az út, amin járok, akkor egyrészt az Úr Jézus ezt az utat már járta. És lehet, hogy már csinált egy kis rendet nekem. Hogy nekem csak az a nehézség jut, amiről az Úr Jézus gondolja, hogy azt meg fogom bírni. És kettő, ő ott van velem, nincs messze. Ha messze van, akkor az a baj. De alapvetően nincs messze az Úr Jézus. Lehet kiabálni, lehet szólni. És tanítvány vagyok. Tegnap este az egyik új barátommal beszéltünk erről. Én tanítvány, az Úr Jézus tanítványa vagyok, ami azt jelenti, hogy én mindig tisztában vagyok azzal, hogy amit én tudok, az nem a teljes igazság. Hogy amit én eddig tanultam, az nem minden, amit erről a dologról lehet tudni. Én is csak tanuló vagyok. És lehet, hogy még bizonyos dolgokat rosszul is értettem. Ezért minden alkalommal, amikor felmerül egy kérdés, hogy valóban ezt mondja az Isten, valóban ezt akarja az Úr Jézus, akkor legyek újra tanítvány. És először nézzem meg, és kérdezzem meg. Mert a Biblia nem változik meg. Csak ahogy értjük. Nagyon-nagyon viccesen szoktam mondani, amikor bibliaolvasásról van szó, hogy nekem olyan Bibliám van, amit Isten úgy 4-5 évente átír. Ugye nem igaz, mert én mondtam, hogy aki olvas, az értelmez. És ha én már értelmesebb vagyok az Isten igéjében, akkor jobban tudom értelmezni. Nincs benne más, csak jobban értem. És jobban látom az összefüggéseket. És ha nagyon fontos, hogy megmaradjunk ebben az alázatban. Mert amikor azt gondolom, hogy amit én tudok, az minden, amit lehet róla tudni, akkor azonnal átcsapok bíróvá. Akkor azonnal kezdem embereket elítélni, megítélni, leírni, mint a farizeus. Hogy amit én tudok, az a teljes igazság, és senki ne szóljon bele, még az Isten se. És még két dolgot kell megértenie a Szentlélek vezetéséről. Az egyik az, hogy a cél egységes. Amikor a Szentlélek kezd rajtunk dolgozni, akkor a cél az, hogy a lelkünk, a lényünk Krisztusivá váljon. A cél az ugyanaz, de a pálya az nem ugyanaz. Van, aki innen jön, és van, aki innen jön. És néha-néha lehet, hogy úgy tűnik, amikor találkozunk egymással, hogy más irányba megyünk. Éppen azért, mert amit látunk, az mintha más irányba mutatna. És ilyenkor jön elő újra az alázat, hogy ne az legyen az első gondolatom, hogy de hát oda kell menni. A másik, ne. Először értsük meg, hogy ki onnan jött. És legyünk biztosak abban, hogy ki hova megy. És a háttér az lehet nagyon-nagyon különböző. De ha a cél ugyanaz, akkor higgyétek el, egymásra fogtok találni. Volt idő, amikor még busszal, vonattal jártam az országot, amikor való tanítani kellett, mert nem volt autóm. Telefonon megbeszéltem a kollégával, hogy mikor, hol, melyik pályaudvaron találkozunk. És több esetben nem tudtam előre, hogy az illető hogy néz ki. És tudjátok mi? Nem is volt fontos. Ahogy kiléptem a vonatról, tudtam, hogy ki vár engem. Nem azért, mert fehéringben volt, meg fekete nyakendő, és nem azért, mert volt egy tábla nála, hogy Márkó téged keres. Egyszerűen lehetett érezni, hogy tesó vagy nem tesó. Amikor a holland fiatalember egy magyar gyülekezetbe megy, akkor ez neki nem idegen terep. Nem nagyon érti, hogy miről van szó. Az énekeket sem ismeri. De megérzi, hogy hazaérkezett. És ugyanazt éreztem, vagy éreztünk, amikor a feleségünkkel csak mi voltunk a fehérbőrűek egy fekete bőrű gyülekezetben. Én tudom, milyen érzés az, amikor nem vagy olyan, mint a többiek. Én tudom, milyen érzés az, amikor mindenki téged néz. Mert azt se tudod, hogy Isten messze van, és ezért nagyon hangosan kell imádkozni. Nem egy kicsit hangosan. Nagyon hangosan. De a feszültség mellett éreztük, testvérek között vagyunk. A lélek teszi ezt. Ha közös a cél, lehet nagyon különböző a háttér. De rátalálunk egymásra. Ez az utolsó dolog. Ne félj attól, a folyamattól, hogy a Szentlélek dolgozik rajtad. Ne félj attól, hogy a Szentlélek valóban azt akarja, hogy megváltozzál. Mert amikor megteszi ezt a lélek, nem egy idegen emberré fogsz válni. Értsd meg, hogy Isten szemében te most egy kifejletlen és igazából eltorzult valaki vagy. A lélek, a Szentlélek a fejlesztéseden dolgozik. A ránctalanításon. A folt eltávolításon. És amikor ő végzi a munkáját, és fejlődsz, és egyre kevesebb a torzulás, nem egy idegen emberre fogsz nézni a tükörben, hanem rájössz arra, hogy akivé engem tesz a Szentlélek, az vagyok igazából. Most már magamnak sem vagyok idegesítő. Most már magamat is egyre jobban el tudom fogadni. Mert tényleg egyre jobban azzá leszek. Akit az Isten lát, amikor engem néz. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, kérjük, te segíts nekünk abban, hogy ezt el tudjuk fogadni. Hogy még nem ismerjük most az igazi magunkat. Hogy ahogyan mi most ismerjük önmagunkat, az nem a tökéletes változat. Az még nem a kifejlett változat. Az nem a foltok és ráncok nélküli változat. Hanem ez még csak a kezdet. És segíts nekünk, Urunk, abban, hogy mindig vágyjunk a te vezetésedre, és el is tudjuk fogadni azt, amit adsz. Akkor is, ha kellemetlen a számunkra, akkor is, ha fáj. Egyszerűen abból a tudatból fogadjuk el a te vezetésedet, hogy felkészítesz. Hogy önmagunkká teszel éppen bennünket. Felkészítesz bennünket arra, hogy azok lehessünk, akiknek mi is és te is örülhetsz. Olyanokkal válhatunk, akik igazi gyümölcsöt hozhatnak, teljesen természetszerűen. Teljesen, mintha automatikus lenne. Akik észre se veszik sokszor, hogy éppen azt teszik, amit te kérsz és kívánsz. mert követünk téged is, tanulunk tőled. Így kérjük, Urunk Jézus, hogy szent lelked által kös össze bennünket magaddal, és éreztesd meg velünk a törődésedet, a nevelésedet. Mutasd meg nekünk a kihívásokat, és mindenek előtt, Urunk, mutasd meg nekünk azt a helyet ebben a világban, amit nekünk tartasz fel. Mutasd meg nekem, Uram, azt az űrt, amit nekem szánsz. Mutasd meg nekem azt a helyet, amit én tudok betölteni a te országodban, a te dicsőségedre. Amen. Továbbra is rendelkezésre áll az ima szolgálat, de igazából lehetőségünk van arra, hogy szüntelenül imádkozzunk énekelve, mi erről szól a dicsőítő est. Többfajta ének, többfajta imádság. És ha van olyan ének, amin sírsz, ez teljesen rendben van. Tudjátok, hogy én honnan tudtam meg, hogy tényleg tudok magyarul? Amikor először tudtam sírni egy dicsőítésem, amikor a szívem magyarul énekelte az Isten dicsőségét, és ő magyarul szólt hozzám. Na, onnan tudja az ember, hogy tényleg megtanult egy nyelvet. Ezért mondom, szívvel, lélekkel dicsőítsük az Urat.